Én tényleg egy olyan helyről vagyok, egy bánya vidékről, olyan helyről vagyunk, Rozsnyóról, ahol ezt a dalt úgy énekeljük, mint a himnuszunkat. És óriási erőt ad nekünk, úgyhogy nagyon kellemes meglepetés ért, de nem én választottam ezt a nótát, de jó Isten így akarta, hogy ezt énekeljük el veletek együtt is, kedves testvéreim. És csak annyit szeretnék mondani a műsorom elejére, aminek szimbolikusan azt a címet is adhatnánk, hogy csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok, hogy beleilljen ebbe a témakörbe, amit erre a konferenciára a János választott nekünk. És ezt szeretném mondani, hogy ezt a műsort is emiatt állítottam így össze, hogy nem számomra nem tipikus, lesz benne minden, ami én vagyok, ami mi vagyunk, együtt a feleségemmel, ezzel a műsorral is tulajdonképpen bizonyságot szeretnék tenni előttetek arról, hogy ki vagyok és kit szolgálok, és tehát így lesz benne szentírás, lesz benne vers, és lesz benne mese, hogy mindenkit kielégítsünk, és lesz benne magyar nyelv, és lesz benne palóc nyelv, mert ezek is mi vagyunk így együtt. Ezért fogadjátok, ha kicsi hibákkal is ezt a műsort, mert mondom, hogy számomra nem tipikus, úgyhogy ha kicsi hibákat láttok benne, azt is szeretettel fogadjátok.
Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok. A szegény legénynek utat mutassatok. Mutassatok utat a szegény legénynek. Nem találja útját a szerető.
Dicsérjétek az Urat, dicsérjétek Istent szentében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton, dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan, dicsérjétek kürtzengéssel, dicsérjétek lanttal és hárfával, dicsérjétek dobbal, körtáncot járva, dicsérjétek citerával és fuvolával, dicsérjétek csengő cintányérral, dicsérjétek zengő cintányérral, minden lélek dicsérje az Urat. Dicsérjétek az Urat. Kedves testvéreim, azért választottam ezt a zsoltárt, mert ezzel is bizonyítani szeretném azt, hogy mindaz, amit cselekszek, és mindaz, ami itt elhangzik, azt mind azért cselekszem, mert meg vagyok győződve róla, hogy bennem ezt az Úr cselekszi. És hogy hogyan jutottam ide, hogy hogyan értettem meg fokozatosan eszmélésem óta, hogy ide jussak, és minden megpróbáltatás ellenére itt maradjak, az Urat dicsérve, ezt szeretném nektek elmondani beszédben, szentigében, versben és mesében. Karinti Frigyes, előszó. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek. Próbáltam súgni szájon és fülön, mindnyájatoknak, egyenként és külön. A titkot, ami úgy is egyre megy, s amit nem tudhat más, csak egy meg egy. A titkot, amiért egyszer titokban világra jöttem, vérben és mocsokban. A szót, a titkot, a picin csodát, hogy megkeressem azt a másikat, és fülébe súgjam. Add tovább! Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek. Mert félig már ki is bukott, tudom, csak mindig megrekedt a félúton. Az egyik forró és piros lett tőle, a másik súgni akart. Csók lett belőle. Aztán a másik jéggé dermedt. Megfagyott. Hely, elment a sírba. Itt hagyott. A harmadik, az csak úgy rám nézett hitetlen. Nevetni kezdett, és én is nevettem. Gyermekkoromban elszántam magam, hogy hát szólok Istennek, hogyha van. De nékemő égő csipke fenyérben, meg nem jelent, se borban és kenyérben. Hiába vártam sóvár irigyen, hogy nem méltatott rá, hogy őt higgyem. Nem mondhatom el ezt senkinek, elmondom hát mindenkinek. Hogy fájt, amikor csúfoltak és kínoztak, és sokszor jobb lett volna lenni rossznak. Mert álom a bűn, és álom a jóság, de minden álomnál több a valóság. Hogy itt vagyok már, és még itt vagyok, és tanúskodom a napról, hogy ragyog. Én Isten nem vagyok, s nem egy világ, se éjszakfény, se álóévirág. Nem voltam jobb, se rosszabb senkinél. Mégis a legtöbb ember, aki él. Mindenkinek rokona, ismerőse, mindenkinek utódja, őse. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Elmondom én, elmondanám, de béna a kezem és dadog a szám. Elmondanám az út, hová vezet. Segítsetek hát, fogjatok kezet. Engedjetek fel, engedjetek szólni, látni, élni. Itt lenn a porban nem tudok beszélni. A csörgőt eldobtam, és nincs harangom. Itt lenn a porban rossz a hangom. Egy láb mellemre lépett, és eltaposta. Emeljetek föl a magosba. Egy szószéket a sok közül kibérlek. Engedjetek fel lépcsőjére, kérlek. Még nem tudom, mit mondok majd. Nem én. De úgy sejtem, örömhírt hoztam én. Örömhírt. Jó hírt, titkot és szivárványt nektek, kiket szerettem, állván, tátott szemmel, csodára várván. Amit nem mondhatok el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Hát, megpróbálom elmondani, hogyha megengeditek. Méghozzá én tényleg világra jöttem. Valahol Gömörországba, Rozsnyón. Egy olyan helyen, ahol élnek együtt magyarok, szlovákok, németek, romák, sokféle nemzetség. Itt nőttem fel. Megkereszteltek az evangélikus templomban, titokban, mert nyíltan nem szabad volt, mert egy olyan világ volt, és aztán szépen lassan fölcseperedtem Titokban tanultam meg a mi atyánkot, titokban a hiszek egyet, és aztán titokban elmentem konfirmálni, meg úrvacsorázni. Mert nem lehetett. Mert a nagymamám, akik sok itt lévőnek is tanítója volt valamikor Nagytarcsán, az tanító volt, és a tanítóknak nálunk az volt a sorsa, hogyha gyermekük vagy unokájuk templomba járt, azonnal kitették az állásából. De nagymamám, aki egy árvalány volt, méghozzá nem is akármilyen árvalány, hanem egy evangélikus lelkésznek az árvalánya, aki meghalt azért, mert meg akarta őrizni az ottani magyarságnak a méltóságát. Ezért meg kellett halnia még a két háború között, és 4 árva gyermek maradt utána. A nagymamám fölnőtt árvaként, és aztán a sors furcsa fintora folytán, Szarvason, Nagytarcsán és az egész világon keresztül visszakerült Szlovákiába, és ott egyszer csak az én nagymamám lett. És titokban tanította nekem a mi atyánkot, mert el nem felejtkezett imádkozni soha. Amikor már semmit nem vihetett magával a kicsi kosarában, akkor a dédapámnak a Bibliáját hordta magával, ami ilyen nagy vaskos dolog volt. Én örököltem meg, és amikor kinyitom az első oldalát, egy dolog van ráírva. Ne félj, csak higgy. Hát ezt az üzenetet kaptam meg nagyanyámon keresztül, a dédapám által, aki az ő kedves feleségének írta ezt le, mikor megházasodott. Ez a sors, hogy mindig szembesülnünk kellett azzal, hogy mindig harcolnunk kellett valamiért, valakiknek a méltóságáért, és elsősorban Jézus Krisztusnak a méltóságáért, ez végig vonul a családon. Végig vonulnak az ezzel kapcsolatos megpróbáltatások, tragédiák, árvaságok és boldogságok is ugyanakkor. De egy dolog biztos, soha nem szakadt meg az a vonal, hogy ne adjuk át egymásnak az evangéliumot, a mi atyánkot, és így kaptam meg én is, így kaptam meg ezt az igét, hogy ne félj, csak higgy, és amikor fölcseperedtem, és elkerültem a nagyvilágba, akkor, és tulajdonképpen azt is mondhatom, hogy hiába kaptam meg mindent a nagyanyámtól, a nagyvilágba kimenve, én is eltévejedtem, mindenfele nyitottam, nyílt voltam, érdekelt a hinduizmustól kezdve a buddhizmuson keresztül minden, mert kerestem, kereső ember voltam. De egyszer csak 20 éves koromban Németországban, a Fekete Erdőben, a Duna forrásánál álltam, és amikor ott álltam, akkor egyszer csak, ahogy csörgedezett ki a Duna, valahogy így belém jött az éltető víznek az illata, végigment rajtam minden gondolat, az is, hogy merre, hány népen keresztül csordogál a Duna, hány népnek az ölelését vonja magába, és akkor ott, a forrásnál, hiszitek-e vagy nem, én elmondhatom, mert láttam. Ő csak annyit mondott, egy szót mondott, és ezt le is írta. Isten hozott édesfiam. Akkor megeredtek a könnyeim. És eldöntöttem, hogy nem hagyom a népemet. Nem hagyom a családomat. Hanem hazajövök, visszaveszem az anyanyelvemet, és ezt nem kell félreérteni. Akkor újra megszólalt a palóc lelkem, és egy pillanat alatt, mert ezt a nyelvet is elfelejtettem, újra megtanultam palócul. Megszólaltam palóc nyelven. És megszólaltak bennem nagyapámnak a meséi. És akkor még csak az irányt tudtam. Nem tudtam, hogy mi vár rám. De akkor elindultam nyugatról kelet felé. Akkor még csak annyit tudtam, amit János evangélista, akit nagyon-nagyon szeretek, kinyitottam a könyvét, és ő azt mondta nekem, hogy az ige az volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett. De a világ nem ismerte meg őt, saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonságot tett róla, és azt hirdette, ő volt az, akiről megmondtam, aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Nem értettem, csak olvastam, hogy mi az, hogy megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Én csak jöttem, és egyre közelebb kerültem az otthonomhoz, és amikor hazajöttem még egy kacskaringón keresztül Magyarországon át, akkor megnyíltak a mesefám, megnyílt a mesefám, elkezdtem mesélni, megtaláltam egy új nagyapámat fönt a pásztorok között, és azok még szebb meséket mondtak nekem. Így lett nekem nagyon sok nagyapám. És akkor, amikor én a mesék világában éltem, fogadtam magamban a csillagok üzenetét, akkor egyszer csak sétáltam Rozsnyó főterén, és megállított egy öreg bácsi, és azt mondta nekem, hogy édes fiam, tudom, hogy te nagyon fiatal vagy, de állj be közénk. Mondom, hova, Pista bácsi? Mert ismertük egymást a templomból. Legyél presbiter. És akkor én nem tudtam, hogy ez mit jelent. Bizony Isten, itt mondom nektek, nem tudtam, hogy mi az, hogy presbiternek lenni. Eszem ágában nem volt ilyen módon szolgálni az Istent, de volt rá 3 napom. 3 napom volt, hogy eldöntsem, és én más nem tehettem, mivel ilyen múlttal a hátam mögött megtagadtam volna dédapámat, nagyanyámat, hogyha azonnal nemet mondok, de mivel tudtam, hogy nem vagyok rá fölkészülve, ezért imádkozni kezdtem. 3 napon, 3 nap és 3 éjjel imádkoztam. És állandóan csak azt mondtam, hogy nem, 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 nem. És az utolsó éjjel, amikor a hajnalcsillag kijött az égre, akkora a nemből igen lett. és reggel 9-kor az Isten tiszteleten megválasztottak presbiternek. Na, kellett ez nekem. Gondoltam magammal, mint Adi Endre, mert ezt is mondogattam közbe, hogy volt egy Jézus. Szent elgondolás, bizony, volt egy Jézus, ki Krisztus volt, és lehetett, és szerette az embereket. Ő mondta, fegyvert a fegyverrel, győzni s legyőzni nem szabad. Jézus volt, Krisztus, a legigazabb. Az emberek pedig úgy elrosszultak, nem voltak azok soha jók. Most Krisztus hitünket csúfolók. Pedig nem is élhet. Főtámadt. Ki Krisztus, és nagyon nagy úr. De él. Másképpen. És igazul. Járj közöttünk, drága Isten ember. Tavasz van, nőnek a gazok, és kevesek az igazok. Úgy látlak, ahogy kigondoltak. Egy kicsit véres a szíved, de az én szívem egészen a tied. Hát így lettem én Krisztusé. Méghozzá egy olyan hivatlan szolgája, aki, mikor megtudta, hogy a presbiterség azt jelenti, hogy ősz, öreg bölcs ember, akkor bizony fogtam a fejemet, akkor még nem volt ilyen ősz a hajam, szép, barna, sűrű hajam volt, egy-két ősz hajszálma akadt. No és ott álltam a keresztény testvéreim mellett, és csak ennyit mondott nekem a Pista bácsi, hogy édesfiam, most neked adom át feladatul. Védd ebben a gyülekezetben a magyaroknak az imádságát. Ez volt a másik ige, nem krisztusi ige, Pista bácsi ige, de ezt kaptam második, a ne félj csak a higgy mellé, ezt az igét, mert én igének nevezem azóta is, ugyanis abban a helyzetben, amiben kerültem, az nem volt egy könnyű helyzet. Tudni kell rólunk, hogy vegyes gyülekezetben élünk, egy olyan egyházban, amelyikben mi nagyon nagy kisebbséget alkotunk, és a nagyon nagy kisebbségen belül is nagyon minimálisak, majdnem semmilyenek a jogaink. Ezért halt meg annak idején a dédapám, mert ő ezt a méltóságot meg akarta őrizni, de ezt nem engedték. Tudaridők voltak. Az volt az az idő, amikor azt a közös egyházat, ami ebben a Kárpát-medencében volt, szétszaggatták darabjaira. Úgy, ahogy az országot is, ezt az egyházat, ezt a gyönyörű múltú egyházat, ahol büszkeség volt valamikor magyarnak, szlováknak, illetve tótnak, ki hogyan nevezi, és németnek lenni. Ebben az egyházban ma már nem büszkeség ez a dolog, se az egyik országban, se a másik országban, se a harmadikban. És ezek között a körülmények között kell nekünk megmaradni, harcolni a hitünkért, a nyelvünkért, az imáinkért, a nagyapáink méltóságáért, azért, hogy annyi éven keresztül őrizték ezt a hitet, Luther Mártonnak a hitét, aki értünk küzdött szinte nem kell félreérteni, második Jézus Krisztusként, hogy megtisztítsa a mi hitünket, hogy mindenkinek az anyanyelvén hozza el az imát, a Szentírást. Most, ennyi sok év után, újra és újra ezért kell küzdeni. De hogyha az ember megérti a küldetését, akkor megérti, hogy ez a feladata. Nekünk bizony, ha akarunk, ha nem, bármennyire szeretnénk mást, kényelmesebb hitet, nekünk Jézus Krisztus szenvedését, keresztjét magunkkal kell hordozni. Nekünk Luther Márton tiszta szívét bennünk magunkba kell hordozni minden nap, és csak ezzel a tisztasággal, csak ezzel a hittel tudjuk megharcolni azt, hogy a mi hitünk ne csorbuljon, hogy minden piszkosság, mocsokság ellenére, amit sokszor az egyház emberei is rátettek erre a gyönyörű szép hitünkre, hitvallásunkra, azt mi megőrizzük a szívünkbe tisztán és őszintén. Ez a mi feladatunk. És nem szabad, hogy félrevigyenek minket jobbra, balra, szlovákok, magyarok, hogy elválasszanak bennünket, mert mi testvérek vagyunk a Jézus Krisztusban. És akik azt akarják, hogy mink elválasztódjunk egymástól, nyelvünkkel, vagy bármi mással, azok nem Jézus Krisztus követői, és nem Luther Mártonnak a követői. És ezt tudnunk kell. Ha ezt tudjuk mélyen a szívünkben, akkor nem okozhat semmi csalódást. De hát az ember, én is olyan vagyok, és gyarló vagyok, és éppen ezért én is bármennyire tudtam ezt, és tudom, bizony elfáradok sokszor a nagy küzdelemben, megpróbáltatásokban, és nekem is újra és újra meg kell harcolnom a hitemért. És olyankor nagyon jól esik, hogyha a feleségem énekel egy gyönyörű dal.
Lekaszálták már a héten, nem terem több virágot. Ha megutaltattak már
Na és amikor így fölvidul a szívem, mert úgy kezdődik az én lelkem, mint ez a nóta is, és azt mondom, hogy ezt a cudarvilágot bizony én ki nem bírom, és ott hagyok csapot, papot a szószoros értelemben, egyházat és mindent, és élem én a magam kis életét. De valahogy amikor mindig ezt meg akarom tenni, akkor valaki mindig közbeszól. Mint ahogy most Kányádi Sándor. és azt mondja nekem, hogy valaki jár a fák hegyén. Valaki jár a fák hegyén, ki gyújtja s oltja csillagot. Csak az nem fél, akit a remény már végképp magára hagyott. Én félek még, s reménykedem. Ez a megtartó irgalom. A gondviselő félelem kísért eddigi utamon. Valaki jár a fák hegyén, vajon amikor zuhanok, meggyújt-e még akkor az én tüzemnél egy új csillagot? Vagy engem is egyetlen egy sötétlő maggá összenyom, s nem villantja föl lelkemet egy megszülető csillagon? Valaki jár a fák hegyén, mondják, Úr, minden porszemen! Mondják, hogy maga a remény. Mondják, maga a félelem. És akkor én is félni kezdek. Még jobban, mint addig féltem. De akkor már tudom, hogy nem a feleségemtől kell félni. Mert az Isten félelem elárasztja a lelkemet, és az Isten félelemmel együtt a szeretet, a gyülekezetemért való félelem, a gyülekezetben levő testvéreknek a szeretete, és ez át-át bukdácsolok ezzel, a kis félelmemmel, átbukdácsolok ezeken a nehézségeken. Én ugyan kijelöltem egy passzust Pál apostol leveléből, egyik leveléből, amit most eltűnt a kis... Nem, de most nem tudom, fogom megtalálni. Ez az a rész, amikor arról ír Pál apostol, gondolom, hogy ti se fogtok megharagudni, a szabadon fogom idézni. Tehát arról ír Pál apostol, hogy a megpróbáltatások azok, amik az embert álhatatossá teszik, és az álhatatosság az, amelyiket tudjuk, amelyikről tudjuk, hogy aki álhatatos, az üdvözül. Én most így nagyon egyszerűen összegeztem ezt a elég széles passzust, de most, amikor ezen az éven nagyon-nagyon-nagyon megpróbáltatósak értek a hitemben, és ebben való küzdelmemben, amit elmondtam nektek, hogy miért kell küzdenem, semmi másért, nagyon egyszerű, az imáért, az anyanyelvünkön. A szentírásért, az anyanyelvünkön. Semmi másért, mert minden többi számunkra nem fontos. Se az egyház vagyona, se semmi, amit az őseink megteremtettek, csak a Szentírás üzenete az anyanyelvünkön. Ezért kellett nagyon kemény megpróbáltatásokat kiállnom, és kiállnunk, nem egyedül voltam, az egész gyülekezettel, és amint ti is láthatjátok, hogy ez már egy hosszú ide folyik, soha nem folyamodtunk külső segítségért. De most többen ülnek ebben a teremben azok közül, akiket akkor megszólítottam végső kétségbeesésemben. Imáért. Semmi másért nem fohászkodtam, csak imáért. Ugyanis tudtam, hogy abban a helyzetünkben, amikor az ember a legmélyebbre zuhan, gyülekezeti szinten is, akkor nincs semmi az égen egy világon. Semmi, csak az ima, amelyik segíthet. És folyamodtam ezért az imáért nagyon sok felé, Jánosék, Péterék, Garádiék, és még nagyon-nagyon sokan sok gyülekezet, akik tehát nem is szólítottam meg, csak egymásnak adták át tovább ezt a hírt. És hiszitek-e vagy nem, ez az ima, amit értünk, elmondtak, megerősített minket. És ez az ima, amit értünk, elmondtak, ezt a gyülekezetet is megerősítette, és küldött munkatársakat. Akkor, amikor a legnagyobb elnyomottatásban voltunk, 15 ember lépett be a gyülekezetbe. Amikor a legnagyobb elnyomottatásban voltunk, 40, 30, 40 éves férfiakból ima csoport alakult. És még ezen kívül körülbelül 5 ima csoport alakult, akik mind a gyülekezetért imádkoznak, azóta is szüntelenül. Senki nem tudta ezeket az ima csoportokat szétverni, és azóta is nagyon eredményesen tudunk imádkozni a gyülekezetünkért. Ezt csak azért mondom el nektek, és azért tartottam nagyon fontosnak elmondani, mert hol máshol, hanem itt tudok bizonságot tenni arról, hogy az imádság micsoda óriási hatalom. És ezt mindezt azért mondom el nektek, hogy tudjátok, hogy a legnagyobb megpróbáltatásokat is csak az imádság segítségével tudjuk átvészelni. És a legnagyobb sötétséget is. És akkor, de csak akkor érhet bennünket a egyetlen dolog, ami számunkra a legfontosabb, és az a kegyelem. És a kegyelemnek az ajándéka. Dzsida Jenő egyszerű vers a kegyelemről. Csodákat próbáltam, arannyal, ezüsttel, hívtam a népeket, jöjjenek én hozzám. Hiába, hiába, nem jöttek én hozzám. Az arany nem kellett, az ezüst nem kellett, nem jöttek én hozzám. Elmondtam naponta 10 hegyi beszédet, gyönyörű szavakat, igéző szavakat. Hiába, hiába. Egy fül sem fülelte, egy szív sem szívlelte a hegyi beszédet. Tüzet is akartam rakni az erdőben, nyulacska ne fázik, őzike ne fázik. Hiába, hiába. Gyújtófám kilobbant, és a tűz nem akart gyúlni az erdőben. És egyszer csak maguktól jöttek az emberek. Egyszerű szavamtól sírásra fakadtak. Ránéznem alig kell, s a tűz is elillan, és utána földobban, és nem más, az Úr áll mögöttem. Kedves testvéreim, említettem nektek, a Duna forrásánál, amikor megszólított engem Jézus Krisztus, és azóta eltelt majdnem 20 év, és 20 év után, ezután az óriási megpróbáltatás után újra ott állt mögöttem az Úr. Pünköstkor, a Szentlélek soha ilyen mélységesen mély ajándékokkal nem adott, soha ilyen mélységesen mély ajándékokkal nem gazdagított engem, mint most, ezen az éven. Azon az éven, amióta mi nem találkoztunk. Én erősebb, boldogabb, kiegyensúlyozottabb, tisztább ember lettem. Ezt elmondhatom nektek. És éppen ezért titeket is biztatlak, hogy ne féljetek, csak higgyetek. És imádkozzatok az anyanyelveteken, kinek milyen van, mert az anyanyelven való ima a legerősebb ima. És ne féljetek, mert én se félek. Most már annyira sem, mint az előtt. És különösen azért, mert ebben a legnagyobb megpróbáltatásban is mindig ott volt mellettem a feleségem. És mindig volt számomra egy gyönyörű nóta. A tarsójában, amivel a szívemet melengette, együtt a kisfiammal, aki közben szintén megszólalt, és szintén megtanult énekelni. Ő most kint énekel valahol.
Rózsa, rózsa, rózsa level, hát csak egy legényt neveltek a kedvemre, azt is azért nevelték a kedvemre, még a szeme szemöldöket fekete. Alig várom, hogy a nap lenyugodjon, hogy az égen páros csillag kigyújjon. Repülj csillag, páros csillag sokáig, kísérj el a szeretőm kapujáig. Repülj csillag, páros csillag sokáig, kísérj el a szeretőm kapujáig.
No, szóval, ahogy hallottátok, a kedves feleségemtől ilyenkor én is dára fakadok, de még azért egy sor verset elmondok nektek. Magyarul, hogy aztán folytathassam palócul. És ez a sor mindent, számomra mindent jelent. Tulajdonképpen, ha egy dolgot kéne mondanom egy sort az Istenről, én Vörös Sándorral teljesen egyetértenék. És ez a sor nem más lenne, mint az, hogy Isten rajtad, végtelen könny, Isten benned, végtelen mosoly. Halljuk? Csak ilyen egyszerű. Be kell engednünk a szívünkbe a Jóistent, be kell engedni a csillagokat, hogy azok újjászülessenek fönt a fák hegyén, de bennünk is.